Mesélő Rokka, Emese, A Fazekas, Szent Piroska. Csak néhány alkotás címét soroltam ide. Sajátos technikai és esztétikai világot teremtett kis plasztikáival Józsa Judit. Kézjegyét pedig nem csak a műalkotásaival szeretné beírni a magyar kultúrába, de a nemzeti értékek, örökség és az összetartozás erősítő szellemi munkásságával is. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Józsa Juditot, aki többek között a magyar kultúra lovagja, és kitüntették a Magyar Arany Érdemkereszttel is, és üdvözlöm a hallgatóinkat, én Szabó Csilla vagyok. Azért soroltam fel ezt a néhány alkotásodat, mert ahogy te az alkotásaidnak címet adsz, már nekem az is nagyon beszédes, egyszerű, érthető, szép magyar nevei vannak a munkáidnak. Egyszerű, szép munkákat készítesz. Most az egyszerűt azt úgy értem, hogy a mai világban nagyon sokszor látunk olyan alkotásokat, amikért törnünk kell magunkat, nem is értjük, hogy mi ebben a szépség, vagy mi az értelme. Ez viszont a mi anyanyelvünk, ahogy te beszélsz az alkotásaiddal. Gyönyörűek, felismerjük őket, és mosolyog a szívünk, amikor rájuk nézünk. Ami pedig a kultúrát pezsdítő énedről szól, az például ez a kiállítás, amit nemrég megnyitottál a saját galériádban, a Józsa galériában, a Székely himnusz, ahova meghívtál művészeket, és megkérted őket, hogy a Székely himnusz témájában alkossanak. Tehát inspirálod őket, hogy gondoljanak arra, és gondolják végig azt, hogy a magyarságban mi a közös, mi a szép, mik azok a régi értékek, amikre büszkék lehetünk. Miért fontos ez neked egyszerűen ennyire, hogy ez minden mozdanatát áthatja tulajdonképpen az életednek? Miért nem csak csinálgatod a szobraidat, és boldog vagy, hogy bejárod velük az egész világot?
Szeretettel köszöntöm magam is a Katolikus Rádió hallgatóit. Nagy öröm számomra, hogy újra itt lehetek, és éppen a tényleg nemrég megnyílt Székely himnusz kiállításról is beszélhetünk. Onnan ez az indítatás, hogy Erdélyben, Székelyföldön, egy olyan faluban nőttem föl, Korondon, ahol édesapám Józsa János korondi fazekasmester arra tanított, hogy csak tiszta forrásból, de arra is tanított, hogy becsüljem meg a nemzeti értékeimet és a gyökereimet. És innen fakad az, hogy számomra különösen fontos, hogy a magyar népművészetből merítve, és a művészettörténészként megismerve a teljes magyar képzőművészeti palettát, ugyanakkor a különböző stíluskorszakokat is, arra fókuszáljak és figyeljek, ami a magyar képzőművészetben, de nem csak a képzőművészetben, hanem a népművészetben is feldolgozatlan. És akkor, amikor tavaly a magyar himnusz 200. évfordulójára emlékeztünk, akkor döbbentem arra rá, hogy nem csak a magyar himnusszal kapcsolatos képzőművészeti, népművészeti alkotásokban van hiány, hanem a Székely himnuszban is. A pandémia alatt volt 100 éves évfordulója a Székely himnusznak, de hát érthető okok miatt a pandémia alatt nem tudtunk előképpen foglalkozni vele, emlékezni, ünnepségeket szervezni, és úgy éreztem a sikeres magyar himnusz pályázati kiírásunk és kiállítássorozatunk után, hogy akkor most a Székely himnusz legyen az, amire fölhívom a kortárs művészek, keresztény magyar művészek figyelmét, hogy ebben a témában alkossanak. 100 éves a Székely himnusz, és erre a kiállításra gyakorlatilag mondhatni, hogy 77 új mű született. És ez óriási dolog.
Igen. Vajon akiket te meghívtál, ők maguk is érdeklődnek a történelem, és ezek iránt a tárgyak iránt, vagy a népművészetből gyökereznek, vagy hogy válogattad össze, hogy ki fog itt most
a pályázat, amit kiírtunk a Józsa Judit Művészeti Alapítvánnyal, az egy összművészeti pályázat, nyílt pályázat volt, de meghívással is érkeztek művészek, ugyanis mindazok, akik a magyar himnusz pályázatunkon részt vettek, és a kiállításba bekerültek, meghívást kaptak, és Ugyanakkor meg nem szerettük volna kizárni azokat, akik nem reagáltak, vagy nem vették észre, hogy egy magyar himnusz pályázat íródott ki, de a székely himnuszra már figyeltek. És így adódott, hogy gyakorlatilag az anyaországból majdnem 60, összesen 59 művész jelentkezett, és 59 művész alkotását állítottuk ki, és aztán sorolhatom a többieket is, ugyanis Erdélyből 9, Délvidékről 3, Felvidékről 4, és Kárpátaljáról 2 művész alkotását tudtuk beválasztani. Nagyon fontos, mert Kárpátaljáról nagyon nehéz most művészeti alkotásokat elhozni. Különösen ugye Homoki Gábor műve az, amire nagyon hát oda kellett figyelni, ugyanis Homoki Gábor katona köteles korú, tehát ő nem jöhet át a határon, nem ünnepelhet velünk, nem élvezheti a munkájának a gyümölcsét, úgyhogy de elküldte a gyönyörű szép Csaba királyfiát a Csillagösvényen, hogy az meghódítsa Magyarországot.
Reméljük meg is hódítja majd, és gondolom úgy is, hogy a te kiállításaid általában szoktak utazni. Tehát nem állnak meg csak a saját galériád falai között. Fog ez valahova még menni, ez a kiállításod?
Valójában az egész nyár munkával telt, ugyanis boldogan mondhatom, hogy a magyar himnusz kiállítást vándorkiállításra vihettem, és a budapesti galériában a bemutatkozása után a tavalyi évben Székesfehérvárra, a Spányi Püspök úrnak a Szent István Művelődési és Hitoktatási Központjába épp a Szent Korona terembe került bemutatása, csodálatos kiállítás volt. Minden térben megújul a tárlat, nagyon izgalmas maga a kiállítás rendezése is. Aztán ezt követően Szegedre a gyönyörűséges papucsos Madonna talpa alá, a Szegedi Dóm altemplomában látogatóközpontban mutathattuk be. Azt követően Győrben, a Nemzeti Emlékhelyen, a Szent László Hermának a szomszédságában, a Triangulum galériában, a Szent László látogatási központ meghívására érkezett oda a magyar himnusztárlat, és most jelen pillanatban pedig Siklóson a várban, mondhatni Kanizsai Dorottya ölébe állítottuk ki, mint egy három teremben. Fantasztikus az a történelmi hangulat és tér, amiben újra életre kell a tárlat. Ez már az ötödik helyszín.
És majd ezekről a szentekről és nagy magyar alakokról, asszonyokról és más történelmi személyiségekről még fogunk beszélgetni, azért is, mert sokukat megmintáztad, de most hallgassuk meg a székely himnuszt egy nagyon szép kórusmű formájában, hogy tudjuk, vagy megérezzük azt a hangulatot, hogy milyen lehet most a Józsa Judit galériába belépve ezeket a kiállított műveket nézni. Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják. Józsa Judittal beszélgetünk. most a Székely Himnusz című kiállítása kapcsán, amely a Józsa Judit galériában látható, és ahova meghívott nagyon sok magyar művészt, határainkon innen és túl, hogy ebben a témában alkossanak. A Székely Himnusz lesz vajon utazó kiállítás, úgy, ahogy az előbb beszámoltál arról, hogy a Himnusz című hatalmas vállalkozás hány helyen járhatott?
A Magyar Himnusz ugye október végéig látható a Siklósi Vár gyönyörű termeiben, és aztán azt követően hazahozom Budapestre, itt a galériából fogják átvenni a művészek majd alkotásaikat. Azt még nem tudom, hogy a Székely Himnusz sikerül-e vándorkiállításba tovább vinni. Biztos vagyok benne, hogy minden helyszínen, amire gondolok, boldogan és örömmel befogadnánk. De anyagi támogatás ilyen, ezt nem tudom már megvalósítani, ugyanis magát a kiállítást is, meg a Magyar Himnusz tárlatot is, és a vándorkiállítást is, azt a saját privát pénzemből szerveztem, és rendeztem, és utaztattam, de az elfogyott. Így aztán nehéz helyzet, hogy hogyan, miként tudnám vándorkiállítással varázsolni a Székely Himnuszt, de már attól is boldog vagyok, hogy ez a kiállítás létrejöhetett, és most gyakorlatilag október végéig látható a galériába, de azon vagyok, hogy meg tudjam hosszabbítani november végéig. Tehát több hónap áll rendelkezésére szerte a magyar társadalomnak, hogy el tudjon jönni Budapest szívébe, a Városház utcai galériába, hogy megcsodálja, mert érdemes megcsodálni ezt az összművészeti kiállítást, ahol kerámikusoktól, köztéri nagy szobrászoktól, festőművészekig, grafikusokig, tűzománc művészekig számos műfajban jelennek meg nagyon magas színvonalú, nagyon magas kvalitású alkotások.
Akkor ez egy meghívó is volt most, de szeretném, hogyha most egy másik kiállítás kapcsán is beszélnénk a gyökereidről, mert a Magyar Virtus, amely Veresegyházán mutatkozott be, az édesapáddal közös kiállítás. Ugye Korondi fazekasként, de te is Korondi fazekas vagy, mondhatom, de édesapád ugye egy olyan kultúrát őrzött meg, és éltett, és gyönyörűségesen képvisel, amely szerintem nélkületek biztos, hogy nagyon hiányos lenne. Tehát, hogyha valaki végigmegy Korondon az utcán, és a Józsa portára benéz, és látja az ő műveit, az kicsit visszanézhet az időbe, és egy teljes képet kap arról, hogy milyen a korondi fazekasság, és milyen volt valamikor a korondi fazekasság, mert az édesapádnak is nagy része és munkája volt abban, hogy ezeket a gyökereket az anyagtól a mintán keresztül ő is kutatta tulajdonképpen, kereste a régi darabokat.
Valóban ő volt az élő példa, hogy láttam, hogyan kutatta a régi cseréptöredékeket, hogyan kísérletezett a mázakkal, hogy az eredeti régi hagyományos korondi színeket, mázakat tudja égetni azokon a kerámiákon, azokon a fazekas tárgyakon, amit ő maga alkotott. És hát lám-lám, most már a bátyám, az ifjabbik Józsa János az, aki tovább viszi a fazekas mesterséget, ugye apáról fiúra száll Korondon a mesterség. A nők feladata mindig a díszítés volt, az írókázás, a vésés, és ezt tanította meg édesapám nekem is, és édesanyám is. De valahogy, hogy hozzám közelebb állt a térbeli mintázás. 11 évesen mintáztam az első kis pasztikámat, ami ugye fölemelkedett a térbe.
Megvan még ez a darab?
Megvan.
És hol van? És anyukádéknál vagy itt?
Nem, ez már itt van a budapesti lakásomban, ugyanis féltve őrzöm. És mindig emlékeztet engem arra a kislányra, aki akkor megálmodta azt a technikát, ami egy ilyen sajátos hajtogatásos, különböző vastagságú, állagú agyaglapokat helyezek egymásra, és azt mintázom realisztikus emberi figurává. És ezt a technikát mai napig csiszolom, és fejlesztem, és kísérletezek magam is, ahogy édesapámtól láttam. De ő az, aki úgy nevelt, és arra tanított, hogy a saját népem örökségét becsüljem meg. És ezt valahogy olyan finoman és olyan nagyszerűen tette, hogy számomra különösen fontos lett ez a része a munkásságomnak, művészettörténészként is. És valójában azt szeretném a galériám közösségében is elérni, és nem csak a művészek, hanem a látogató közönség szívében is, hogy a magyar nemzeti művészetet érezzék a sajátjuknak. Ez nem azt jelenti, hogy más művészet nem jó. Csodálatos a modern magyar művészet is. Számos tehetségünk van. Érdemes minden művészeti stílust fölfedezni. De azért van egy különösen fontos a magyar népművészet és az abból kinövekvő magyar nemzeti művészet, amire valóban megdobban minden magyar ember szíve, aki arra ki is nyitja a szívét. És ez különösen fontos számomra.
Ugye Erdélyben ennek a magyar népművészetnek egy másik gyökerét is te érezted, felfedezted, és aztán művészettörténészként ugye ki is kutattad ezeknek a reneszánsz nemesi udvarházaknak, amelyek Európának a kultúráját átadták nekünk Erdélyben, olyan képviselői, olyan nemes és nemes urai, nemes hölgyei voltak, akik egy kifinomult népművészetben utána tovább élő formavilágot hoztak el Erdélyben. És utána azonnal szét sugárzott. Tehát ha most például látunk akár az édesapád kerámiáin valamit, annak megvannak azok a régi gyökerei ott valamelyik udvarházban, amit nem tudom melyik
nagyasszony, vagy sorolhatnánk, hiszen Lórántfi Zsuzsanna is Gyulafehérváron élt egy jó ideig. De valóban, amikor édesapám az éjjeli szekrényemre helyezett történelmi regényeket, vagy történelemkönyveket, magyar történelemről szólókat, akkor bizony, mikor én Zrínyi Ilonáról olvastam, beleképzeltem kisgyerekként, kislányként magam Zrínyi Ilona szerepébe, és el is határoztam, hogy majd egyszer, amikor én kispasztikákat fogok mintázni, akkor én minden olyan magyar nagyasszonyt megmintázok, akit én szeretek. És valóban meg is történt. 2005-ben, 2006-ban, és a harmadik kiállításban, 2010-ben eddig mintegy 60 olyan történelmi személyiséget, magyar nagyasszonyt mintáztam meg, akik egészen Emesétől Tóth Ilonáig egy nagy történelmi ívet mutatnak be.
Most éppen kiszóltam itt a kollégámnak, vagyis mutattam a kollégámnak, Bixze Levente technikusnak, hogy majd cserélünk egy zenét, és a következő két zenét megkérem, hogy fordítsa meg, mert ugye én készülök azzal, hogy milyen dallamokat hallgathassunk itt a beszélgetés közben, de most a beszélgetés fonala egy kicsit megelőzött, és a középkori zene illik majd ide. És ezekről a történelmi asszonyokról azért azt még mondjuk el, hogy a kiállításban is láthatók, ugye ezek a szobrok, újra és újra bemutatod őket, de az is nagyon praktikus, hasznos a mai nap, hogy az interneten láthatjuk őket, hogy milyen gyönyörűek. Tehát az interneten az összes művet fönn van, és ezeket, amiket mostanság nem állítasz ki feltétlenül, ezeket is megnézhetjük, megcsodálhatjuk. De valahol ezek most ott vannak? Láthatók egyébként ezek a nagyasszonyok?
Isten kegyelméből a József Judit Galéria egész nagy területű, és az emeleti részen állandó kiállításban rendezhettük a magyar nagyasszonyokat. Nem mind a 60-at láthatja egyszerre a tárlatlátogató, hiszen az egy hatalmas anyag, nem is tudja egyszerre befogadni, hanem váltakoztatva mindig egy válogatást. A magyar erénydombor műveimmel egyetemben ez a felső rész, ami az állandó kiállításnak a tere, én a nagyasszonyok terének szoktam nevezni, és gyakran tartok tárlatvezetéseket is iskoláknak, nyugdíjas csoportoknak, vagy éppen turistáknak, hogyha úgy adódik. Ezeket ingyenesen vállalom, mert az lenne a cél, hogy minél többen megszeressék és megismerjék a magyar nagyasszonyok szemével a magyar történelmet. És bizony a reneszánszkor, a magyar reneszánsz csodálatos. Doktorandaként éppen a kora újkori történelmünkből azokat az asszonyokat kutatom, és azoknak a ruházatát, akik kialakították azt az úgynevezett magyar vált, azaz a magyar női nemesi viseletnek a csodálatos stíluskorszakait és változásaival foglalkozom. Tehát sokrétű az, amit az ember próbál, de magas szinten próbál csinálni. Remélem a Jóisten kegyelméből, hogy sikerül ezt is szépen továbbfejleszteni és átadni, hiszen sem a művészet, sem a kutató munka nem öncélú. A lényeg az, hogy át tudjuk adni mindazoknak, akiket az érdekel.
Zrínyi Ilona vagy Lorántffy Zsuzsannának az udvarában lehet, hogy ilyen tánczenére.
És a kanizsai dorottyáéba, a kanizsikáéba.
Igen, lehet, hogy ilyen tánczenére is ropták a magyar nagyasszonyok a táncot. A házunk táján van Józsa Judittel ugye a nagyasszonyokról beszéltünk most erről a gyönyörű reneszánszkora újkori kultúráról, amely a szobrain is megjelenik, amelyeken nagyon finom részletek vannak. Tehát azt, hogy most ezeket a viseleteket kutatott doktorandaként, az látszik a szobrokon, mert ott vannak bizony azokon a ruhaválakon, ahogy ki vannak díszítve a melles, jól mondom ezt?
Bizonyos korokban, de a melles az egy népművészeti fogalom. Ezek a történelmi ruhák ugye nagyon-nagyon attól függ, hogy melyik korban, mely műről beszélünk, vagy mely ruházatról. Azt kevesen tudják, hogy a Európa második legrégebbi ruházata az éppen itt a Magyar Nemzeti Múzeumban az úgynevezett Mária királyné menyasszonyi öltözete. Azt érdemes lenne mindenkinek ismerni. Az első legrégebbi, Európában legrégebbi női ruházat, az pedig Margit dán királynőnek a ruhája, egy aranybrokát ruha.
Azt hiszem egyébként, hogy ezt a öltözetet, ezt nemrég lehetett is látni.
Valóban, a magyar menyasszony kiállításnak a kiindulási pontja volt, és egészen csodálatos ívet mutatott be ezen a területen.
És akkor te ezeket kutathatod, ez hogy zajlik? Tehát bemehetsz a múzeumokba, ellátogathatsz a régiségeket őrző, elzárt a látogatók elől elzárt, nem tudom, hűtőkamrákba, és ott meg is nézheted?
Hát külön kutatási engedéllyel igen, és ezen vagyok, hiszen még van 2 évem a doktori iskolából, ahol már végre ezeket a munkálatokat végezhetem, hogy valóban a textíliák közönségébe kerülhessek, és elemezzem a különböző motivumokat, hiszen ne felejtsük el, ebben a korban alakult ki az úri hímzés, és az úri hímzés csodálatos gránátalmás tulipános motivumrendszere ott van a gyönyörű nagyasszonyok ruházatán, kötényén, ami aztán ugye leszivárog a polgári és a népi viseletben is. Tehát összetett ez a kutatás, és én szívből remélem, hogy ebből egy gyönyörű nagyívű munka születik majd a kutatás végén.
És miért? Azért csinálod ezt, hogy legyen ürügyed, hogy bemehess és megnézhess ezeket? Érdekel ez a téma?
Vagy különösen mondjuk... a szerelmemmé vált már akkor, amikor a magyar nagyasszonyokat kutattam. Ez az évekkel ezelőtt volt, 2004-2005-ben. De mindig is a magyar történelem a szívem csücske volt. És akkor, amikor meg komolyra fordult a tanulmányaim sora, akkor határoztam el azt, hogy akkor ezt tudományos keretek között komolyan alátámasztva, úgy kutatva, ahogy azt a tudósok teszik. Művészettörténészként ugye az ember sok mindenre fókuszál, de most a történettudományi iskolában járok. Dr. Újmári Zsuzsanna tanárnő a témavezetőm, aki akkor a újkori magyar történelem nagy-nagy tudója, és egy csodálatos személyiség, aki ezt a kort úgy tudja bemutatni, ahogy senki más. És neki köszönhetően nagyon sokat tanulok arról, hogy a történészek hogyan, miként fogalmazzák meg a mondani valójukat, és különösen azt, hogy hogyan következtetnek. Ugye a művészettörténészként egy kicsit másképp látjuk a kutatási anyagot, most a kettőt össze kell hangolnom. Ráadásul még művészi szemmel is látom a dolgokat, és alapvetően meg népművész vagyok. Tehát...
Akkor lehet, hogy ők is tanulnak tőled, nem?
Tehát, én remélem.
Tudsz olyan dolgokat esetleg a korondi múltból, meg azokból az anyagokból, amelyeket ott ismertél meg, motívumokból és színekből, ami valamit megmagyaráz a középkori udvari
azt remélem, hogy majd a kutatás végén azért a széles magyar társadalom hasznára válik ez a kutatás is, mint ahogy azt remélem, hogy valamennyi kiállítási témám legyen az a magyar mesevilág, a magyar táncok, vagy éppen a magyar örökség, a magyar erények, vagy Mária magyarok boldogasszonya, hogy mind-mind olyan téma, ami hozzájárul a magyar társadalom a nemzeti érzésében való megerősítéséhez, hiszen ez a cél, hogy rádöbbentsünk, vagy rávilágítsunk olyan tulajdonságainkra, olyan erényeinkre, vagy olyan személyiségeinkre, akikre méltó módon lehetünk büszkék.
De neked van még időd dolgozni, mármint úgy értem a dolgozni most, hogy a saját munkáiddal, vagy a kis plasztikáiddal foglalkozni emellett, hogy doktori dolgozatot írsz, kiállítást szervezel, meg mindenféle ilyen fórumon, ami anyanyelvvel, kultúrával kapcsolatos ott vagy, emellett még le tudsz ülni és szobrot készíteni?
Általában éjszaka és hétvégente mintázok. Most azért a nyáron nagyon keveset tudtam alkotni, mert, mint említettem, a Magyar Himnusz Vándor kiállítást szerveztem, és hát két nagy kiállításom nyílt Győrben és Veresegyházán, tehát azzal is foglalkoznom kellett, ezért keveset tudtam a műhelyben lenni, legszívesebben én is mindig bezárkozva, mint egy elefántcsontoronyban ott alkotnék, és nyakig agyagosan szeretek lenni.
Na most mi van ott az asztalodon? Hát, mi készül? Elárulod?
Igen, hát most éppen egy olyan domborművet mintázok, ami a Székely himnusznak az egyik versorát jeleníti meg.
Akkor téged is megérintettek a többi alkotás részletei.
Szeretném, hogyha egy egész sorozat lenne a Székely himnusz soraiból, és ezen vagyok, ezen dolgozom, tehát most a legszívesebben ott lennék, de hát az élet ilyen.
És mi meg elrángattunk itt a Magyar Katolikus Rádióban. Melyik sor készül most?
Az a porlik, mint a szikla, ez a sor készül. Nem sorrendben haladok, hanem akkor, amikor megérik bennem az a kép, vagy az a mondani való, amit egy-egy ilyen, akár most épp a Székely himnusz versora ihlet, akkor is itt bizsereg az ujjamba, akkor azt mintázom. Nehéz, hogy mikor mi ihleti meg az embert, mert befolyásolnak az élet tényezői, hogy éppen milyen behatás ér, kivel beszélgetek, ki mit oszt meg, vagy éppen hogy sikerül egy kiállítás megnyitó. Most felemelően sikerült, lélekemelő volt, és ezt a porlik, mint a sziklát úgy szeretném ábrázolni, hogy az a szikla sosem porlik el. Tehát a lehetetlen kell megmintázni. Tehát kérem a kedves rádióhallgatót, hogy szorítson nekem, hogy sikerüljön.
Igen. Ilyenkor először van egy látomásod, lerajzolód, tehát hogy van valami vázlat, vagy előkép, vagy egy az egyben rögtön oda az agyakba.
A benső lelki szemeimmel látom magam előtt a művet, és azt mindjárt agyakba fölvázolom és mintázom. Nagyon ritkán készítek csak rajzokat. Egyébként szeretem, különösen a Mária Magyarok Boldogasszonya témánál készítettem elő rajzokat, mert ott nagyon nehéz technikai megoldással éltem, ugyanis korongozott talapzaton, tehát egy harangformájú talapzatra építettem föl a kispasztikákat, tehát realisztikus, különböző testhelyzetben megjelenő kis Mária alakokat, amely alakok mögött föl elevenedik egy teljes látvány, ugyanis áttört hátlapokat mintáztam, de ezek a hátlapok mandorla formájúak, olyan, mint egy profán úrmutató az egész kompozíció, a mandorlában pedig megjelenik a bibliai és a magyar történelmi háttér is, beengedi a fényt, és körbeveszi a szűzanyát fénnyel. Tehát nem a szűzanya alakjából sugárzik szét a fény, hanem a fény öleli át, és ugyanakkor meg megjelöli a történést magát. Úgyhogy nehéz elmagyarázni. Én azt remélem, hogy a kedves rádióhallgató eljön, és majd valamely kiállításon megnézi ezt a tárlatot is. Jelenleg Győrben vannak kiállítva a Mária szobraim.
Hát ebből is látszik, hogy ugye nem mondtuk ki, de talán természetes, hogy a népművészet meg a kora újkori magyar művészet mellett a te művészetedet is áthatja a kereszténység. És tulajdonképpen szinte az összes alkotásodból valami ilyesmi sugárzik, ezek az értékek, vagy a szenteken keresztül úgy közvetlenül, vagy hogy bemutatod azt, hogy akár a magyar családban te hogy képzeled el ezt, ennek a megélését, vagy a mindennapjainkban megjelenését ezeknek az értékeknek.
Isten kegyelméből katolikus családba születhettem, és nálunk a keresztény értékrend az különösen fontos volt, és egyértelmű volt. És a tanulmányaim során Aquinoi Szent Tamás erénytanát kutattam, és megismertem, és rájöttem, hogy én kisgyerekkorom óta az Aquinoi Szent Tamási erénytan szerint élek, annélkül, hogy tudtam volna. Tehát és az édesapám is, és a nagyapám is, és mindenki a mi családunkban, hiszen a hit, remény, szeretet az, ami meghatározza a mi kis székely családunknak az életét. Lófő székely családról van szó, aki életét is adta, ha kellett, az országért. Tehát... És hát ugye Aquinoi Szent Tamás fölhívta a figyelmet a négy emberi erényre is, az okosság, igazságosság, erőség és mértékletesség erényére is, és mindezeknek az erényeknek ő azt tanította, egyensúlyban kell lenni egy emberben ahhoz, hogy boldog legyen. Tehát nekünk dolgozni kell az összetartáson, a mértékletességen. Hát, hogyha rám nézne a kedves rádióhallgató, látná, hogy én bizony szeretem a csokoládét, tehát mértékletesnek kell lennem. De a munkában is, mert a munkának is megvan az ideje, és a pihenésnek is megvan az ideje. Tehát tanulnom kell, hogy hogyan kell pihenni. Tehát még sok idő van hátra, remélem, az életből, és mindenben fejlődnünk és tanulnunk kell. És én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy katolikus családba születtem. És hogy tudom, hogy mit jelent az, hogy Mária, tudom, hogy mit jelent, hogy Jézus anyja, és ő hogyan közvetít köztünk emberek és a Jóisten, a Teremtő Atya között. Azt hiszem, hogy én sokkal szegényebb lennék, hogyha nem lenne a szívemben ennyire erős a Mária tisztelet. Gondoljunk csak a Csíksomlyói búcsúra és az ottani Babba Máriára, hiszen Babba Mária személyében megőrződött az ősi hitvallásunk, az a régi vallás, ami a szeretetre alapult. Te nem a napot, holdat imádtuk. Theophylactus Simokát egy görög történész elmondja, hogy a szkíták, azaz a mi őseink, a napot és a holdat tisztelik, de csak egy teremtőben hisznek. Tehát egyértelmű, hogy a teremtőben, mindenek teremtőjében hittünk. És hát milyen csodálatos, hogy Szent Gellért püspöknek a tanítása okán Szent István elrendelte, hogy az ősi boldogasszony az tovább élhetett, és boldogasszonyban, Máriában tisztelhetjük őt tovább. Csodálatos a magyar kultúra, több mint 1000 éves. Nekünk büszkének kell lenni erre. És én ezért nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy magyarnak, és különösen azért, hogy székelynek születtem.
És ez a székely virtus, ez benned tovább él, mert egy ilyen nagyon temperamentumos asszony vagy, aki harcosan képviseled ezeket az értékeket. És
hát ez az én kis csendes harcom, ne képzeljen emelé a kedves rádióhallgató karcsörtetést, de valóban művészeti alkotásokon keresztül, vagy éppen rendezvényeken, kiállításokon keresztül az én csendes küzdelmem a magyar összetartásért. Thank you.
virtusról beszéltünk, én úgy mondtam, hogy székely virtus, ugye Józsa Judit kapcsán, aki Korondon születve ezt magába szívta és képviseli, de egy magyar virtusról is beszéljünk. Az Egy magyar virtus, az most egy kiállítás címe, amely Veresegyházán látható. Kicsit már utaltunk is rá, hogy az édesapáddal közösen állítasz itt ki. És hogyha valaki meglátja, akkor látja is a családi kötöttséget. Tehát mondjuk egy olyan tányér, amin egy táncoló pár van, és akkor neked van egy olyan szobrod mellett egy kis plasztikád, amely ilyen szintén egy táncoló pár.
Igen, Veresegyház Koronddal testvér kapcsolatban áll, és augusztus 20-a tiszteletére szervezték meg ezt a kiállítást édesapámmal, a közös tárlatot. Édesapám Józsa János, aki 82 éves, különböző egészségügyi okok miatt nem utazott, tehát nem tud már ebben a, különösen a mostani nyári melegben útra kelni, de a műveit elküldte, és egy gyönyörű válogatást állíthattam ki, valóban Magyar Virtus címmel, hiszen olyan jeleneteket ragadtam meg, ami párhuzamba állítható a Magyar Táncok című kiállításommal. És valóban a székely táncos pár megelevenedik édesapám nagy 40 cm átmérőjű majolika tálján, és mindjárt mellette egy posztamensen, ez a háromdimenzióban életre is kell. A Magyar Táncok kiállítási anyagom az egy tánctörténeti kutatás eredménye. Persze egy-egy jelenetet, vagy egy-egy táncos párt úgy mintáztam meg, hogy lehet, hogy úgy érezzük, hogy mozog, hiszen az egyik legnehezebb ezt a mozgást megjeleníteni kézzel foghatóan, úgy, hogy az lebegjenek a drapériák, hogy a virtus ott legyen a táncos arcán, legyen az fiú vagy lány. Különösen izgalmas a legényes, ahol egy olyan legény járja azt a táncot, hogy a lábúj hegyén áll, szinte elrepül a talapzattól, érezzük azt az erőt, ami benne van.
De és az, nem dől le.
És mert nem ugye dől le, mert technikailag ezt meg kellett oldani. És az egyik legkedvesebb figurám ebből a sorozatból az a szerelmes csárdás, ahol az egyik legszebb népviseletünkben, a kalotaszegi viseletben látjuk a párt, akik táncolnak, és a tánc végén az a legény fölkapja a leányt, de úgy kapja föl a szerelem és a tánc hevében, minthogyha az olyan könnyű lenne, mint egy pihetoll. És a keremje szoborban is ez olyan, mint egy pihetoll. Na persze, miközben mintáztam, azért ez a legény is megrogyott egy párszor, mert ugye a lágy agyag az azért hát képlékeny, és alá kellett támasztani, de ez egy technikai kihívás, ami jó Isten segítségével sikerült, és öröm ránézni erre az alkotásra, hiszen valóban ott lobog a szerelem, és a virtus, a tánc, és ez a gyönyörű magyar örökség, amit a magyar tánc, és a magyar népművészet, és a magyar népzene jelent. Ne felejtsük el, hogy ebben a magyar virtusban megjelenik Cerkula János bácsi és a feleségével, Regina nénivel, mert a tánc nincs zene nélkül, és hát a legautentikusabb képviselői talán a magyar népzene világában ők, ez a házaspár, aki már ott a mennyországból mosolyog ránk, de nagyon sok népzenészünket megtanította arra az örökségre, amit ők ott a Csángó földön hát továbbvittek, és örököltek, és ránk hagyományoztak.
És tulajdonképpen a magyar táncház mozgalomnak
hát oszlopai,
valóban, oszlopai voltak valóban. Forrásként, vagy igen. Adatközlőként, amely nélkül nem létezne egy nagy szelet abból, amit sikerült megőrizni a népzenéből. Amikor te ilyeneket mintázol, mint például ezeket a táncosokat, akkor egy konkrét párt, vagy egy látott jelenetet mintázol meg? Tehát van ebben olyan, hogy ismertél, találkoztál velük, ott táncoltak, és akkor figyelted nagyon, hogy na vajon, hogy fogja meg, egy kicsit talán az arca is benne van, vagy az ő haja, vagy nem tudom.
Nagyon szeretem a Duna Művész Együttesnek az előadásait, a Magyar Nemzeti Táncszínházét is, és rendszeresen járok a fellépéseikre, és hát tüzetesen figyelem minden mozdulatukat, különösen ezeket az erős. Nagyon szeretem a férfi táncokat például, de a körtáncokat is. A széki négyes, ez egy csodálatos történelmi táncunk, de a botos táncoknak is olyan ereje van, hogy egyszerűen a véret pesdül meg tőle. Tehát amikor ilyen szobrot mintázok, akkor mindaz a tapasztalat föl elevenedik egy művészben, aki ezzel foglalkozik, tehát lehetetlen kizárni, sőt elő kell hívni ezeket a látottakat. Persze nem konkrét személyeket mintázok meg, hanem a számomra ideálisan elképzelt arcokat és portrékat, de a csángó az csángó, és csángó személyiség van megjelenítve pici, apró kis plasztikákon, a székely a székely, a palóc az palóc, és a matyó a gyönyörű hosszú ruhájában, aki lassú csárdást járt, hogy még inkább érvényesüljön az a gyönyörű ruházat, az bizony matyó arctípusú házaspár.
Ebb mögött is egy nagy kutatás van. Tapasztalat és kutatás, hogy ezek így néznek ki. Tehát a magyar virtus az még látható a Resegyházán, és egy másik kiállításod, a magyar örökség pedig Győrben van.
Igen, a magyar örökség kiállítás Győrben bemutatja a magyar mesevilágot. A mesevilág után a gyönyörű magyar erényeket, hiszen minden mesehős rendelkezik ezekkel az erényekkel, és az erények vezetnek át minket a kereszténységünkbe, azaz Mária Magyarok Boldogasszonya kiállítási anyagába. Ez a kiállítás 15-éig látható, tehát vasárnapig, aki még teheti, ki ne adja. Egyébként vasárnap 16 órakor fogok tartani egy tárlatvezetés személyesen Győrben, a Triangulum galériába. Szeretettel várunk mindenkit. A Veresegyházi kiállítás szeptember 25-éig látható. Érdemes kiutazni Veresegyházára, az Udvarház galériába. Örömmel és szeretettel várnak mindenkit.
Amikor a szobraidat nézzük, akkor ugye látjuk, vagy természetesen érezzük ezt a népviseletből, a középkori kultúrából jelenlevő világot, ami a gyökereket képviseli, de ezek a szobrok mégis maiak. Tehát, hogy nem érezzük azt, amit azért néhány népművészeti tárgy kapcsán, hogy ez távol van, hogy ez már nem a mi lakásunkba való, nem a mi életünkbe való. Áthoztad, átmentetted mindezt nekünk.
Ez a cél is volt, hiszen hogyha nincsen olyan magyar társadalom, aki megbecsül és szereti a magyar népművészetet, akkor az ki fog halni. És ezt nem engedhetjük meg magunknak, mert a nemzeti értékeinktől vagyunk többek, erősebbek, jobbak. Tehát ezek nem pusztulhatnak ki. Kell legyen olyan társadalmi réteg, aki ezt tanítja, továbbadja, és nem hagyja elveszni.
És szereti, mert akkor lesz hát rá kíváncsi.
Ez a különösen így, pontosan, hogy szereti. És igenis beviszi a lakásaiba, igenis használja azt a kerámia bögrét, mert abból sokkal jobb inni, mint egy műanyag pohárból, vagy még sorolhatnám. Hogy az ünnepi asztalteríték egy gyönyörű, kézzel hímzett abrosszal mennyire felemelő és lélekemelő. Igaz, hogy nehezebb azt mosni és vasalni, de az ünnepet ünnepé varázsolja. Különösen fontos. Valóban, amikor szobrokról beszélünk, és a terrakotta vagy mázas kisplasztikáimról, akkor ezek az értékek teljesen átértelmezve, újra gondolva, mégis kortárs szobrászművészként újra életre kelnek ezeken a műveken. Legyen az egy életkép, vagy legyen az egy történelmi témájú alkotás. Nem tudunk, a művész nem vonatkoztathat el a gyökereitől. Tehát ez egymásra épül. Ott, ahol ez megtörténik, ott diszonancia van, ott nincs harmónia. Azt a műélvező, vagy a műre rácsodálkozó megérzi, és akkor az pontosan az ellenkezőjét éri el, mint ami az én célom, hogy a magyar történelmi témát, vagy éppen a magyar népművészeti témát, azaz fogalmazzuk úgy, a magyar nemzeti művészetet szeressük meg, érezzük a magunkénak, hisz nem véletlenül rendelte úgy a Jóisten, hogy magyarnak születtünk. Feladatunk van.
Ezeket a nyomokat, ugye felfedezzük a te művészeteden. Most ezt, hogy nyom, ezt azért is mondom, mert ennek a műsornak a zenéjét ezt ketten válogattuk, Mári Szabó Eszter zenei szerkesztő segítségével, aki megtalálta konkrétan, hogy a mi elképzeléseink hogy valósultak meg. De te kérted ezt a következő lezáró zenét, ez a Cinkenyom, a Misztráltól. Ezt mondd még el, hogy miért pont ez?
A Misztrált zenekarnak a művéről van szó, és annyira szépen kifejezi az, hogy minden embernek a maga területén nyomot kell hagynia. Teljesen mindegy, hogy az most egy óriási lábnyom, vagy éppen egy pici apró cinkenyom, de az a cinkenyom hagyjon szeretettel áthatolt nyomot. És az én munkásságomban talán ez a legfontosabb, hogy egy apró cinkenyom a Magyar Nemzeti Művészet palettáján vagy területén, de talán a későbbi koroknak és az eljövendő nemzedéknek számítani fog. Nekik kapaszkodó erőt jelenthet. Lehet, hogy csak ábránt, de én szeretném ebben ringatni magam.
Akkor most hallgassuk meg ezt a felvételt.
Fölibe hajlok, olvasom, mély ülő ferde órovás, sorsokat rejtő égírás, őseink írtak így, ahogy egy soros verse fölragyog. Hajnali hóban cinkenyom,
hajnali hóban cinkenyom,
fölibe hajlok, olvasom,
fölibe hajlok, olvasom,
tűnődve titkán ballagok,
tűnődve titkán ballagok,
én is hóba írt jel vagyok,
én is hóba írt jel vagyok,
maradt, ha létem itt hagyom, utánam csöpnyi cinkenyom. Maradt, ha létem itt hagyom, utánam csöpnyi cinkenyom. Hajnali hóban cinkenyom,
hajnali hóban cinkenyom,
fölibe hajlok, olvasom,
fölibe hajlok,
maradt, ha létem itt hagyom, utánam csöpnyi cinkenyom.
Magyar Katolikus Rádióban a házunk táján végén Józsa Judittal. Most együtt itt meghallgattuk a cinkenyomot a Misztrál együttestől, hiszen ön is, te is nyomot hagysz magad után a magyar kultúrában. Mire készülsz most alkotásokban? Tudom, hogy a Székely himnusz készül most éppen otthon az asztalodon, az van, de vannak ilyen nagy terveid, hogy mindenképpen meg akarom mintázni, vagy nem tudom, hogy hova felé haladsz éppen most.
Évek óta különböző izgalmas formájú fákat gyűjtök. Balog István Miskolc mellett lakik Ongán, egy fafaragó népművész barátom, ő segít nekem ebben, és mert pár éve találtunk egy olyan csomoros nyárfatörzset, ami tulipán formájú ágakkal rendelkezik, és ebbe a tulipánba szeretném a Boldogasszony anyán kompozíciót megvintázni. Ez egy nagy tervem, már évek óta, hogy dételgettem, egy kicsit nagyobb léptékű, nem kis pasztika már, de egy nagyon izgalmas, mert ez a fa meghatározza magát az egész mondani valót, és ha a kedves rádió hallgató emlékszik a magyar család kompozíciómra, ahol ugye egy családot, egy édesapát, édesanyát látunk négy gyerekkel, az is egy gyönyörű erős szilfatörzsnek a gyökereire épült. És éppen 2011-ben mintáztam, amikor a család évét ünnepelte a katolikus egyház. És ezt a gyökeret is a Balogh István révén találtam meg, egy csodálatos szerkezetű fa, és hát nem véletlenül négy gyerek, ugye egyet az édesapának, egyet az édesanyának, egyet az egyháznak, és egyet a hazának. Nálunk Erdélyben ezt tartották. Ezért jelenik meg így ez a kompozíció. És ezt a szobrot akkor, amikor elkészült, szinte életnagyságú kompozícióról beszélünk, ezt a belvárosi nagyboldogasszony főplébániának adományoztam, mert úgy éreztem, hogy a Jóisten kegyelme volt, hogy meg tudtam mintázni, hogy megkerült az a gyökér, amire ráépíthettem, és mai napig ott látható a templomban, aki nem látta volna, érdemes oda ellátogatni. Budapest legelső temploma, Szent Gellért püspökünknek a nyughelye, az oltárban ott látható Szent Gellért püspökünknek a sarokcsontja. Annyit gyalogolt értünk, hogy el van kopva. Szóval egyébként abban a templomban látható a Szent Erzsébet, meg a Szent László szobrom is, és egy olyan szentelt vért tartó lent az altemplomba, ami éppen a nagy boldogasszonyt jeleníti meg. Tehát akkor, amikor a Boldogasszony kompozícióról beszélünk, akkor egy tulipán formájú fatörzsön jelenik meg egy rendhagyó kompozícióban. Szóval ez a dédelgetett álom, amit remélem meg tudok hamarosan valósítani.
És aztán mi is megnézhetjük hamarosan.
Szívből remélem.
Egy kiállításon, vagy egy állandó ilyen otthonban, egy ilyen megszentelt otthonban, akár mint egy templom itt Magyarországon, Budapesten, vagy akár Erdélyben, a szülőhazádban. Hát köszönöm szépen, Judit, hogy eljöttél hozzánk. Ugye Józsa Judittal beszélgettünk, de nem csak rólad, hiszen meghallhattuk, hogy mennyi embert inspirálsz, és gyűjtöd össze a művészeket a kiállításodon, hogy a magyarságnak így együtt állítsatok gyönyörű momentókat, ilyen figyelemfelkeltőket. A mai műsor zenei szerkesztője Mári Szabó Eszter, technikai munkatársunk pedig Bixa Levente volt. Mindnyájuk nevében búcsúzom hallgatóinktól, Szabó Csillát hallották.